És vendégem Herceg Szonya, író, újságíró, influencer. Most beszélgettünk arról, hogy te annak idején miért indítottad el a saját oldaladat, és hogy ezen az oldalon elég sokféle tartalom található, többnyire olyanok, amik téged érdekelnek. Uh-huh. Ez pont úgy lehet görbetükör tartása, tehát a különböző influencereknek a, én úgy hívom, nem létező posztjainak a lefordítása, mint egy-egy téged foglalkoztató közéleti, politikai kérdés, vagy akár a saját állapotodnak a megosztása, illetve a saját állapotodnak a kezelésének, tehát hogy te mit tudsz tenni azért, hogy a szorongásaid, a nehézségeid, a depresszív állapotod, a depresszív napjaid jobbak legyenek. Ami engem még foglalkoztat ezzel kapcsolatban, én nagyon becsülöm ezt, hogy ezt, tehát nagyon sok esetben saját történetedet, saját nagyon nehéz történetedet megosztod, és mondtad, hogy ez neked is segít, de hogy erre vannak reakciók. És én azt nem értem, de ezt természetesen nyilván így idézőjelben mondom, hogy nem értem, hogy van neked türelmed ahhoz a rengeteg kommenthez, visszajelzéshez, bár valószínűleg aki oldalt indít, annak ez benne van a pakliba, de hogy mindenkinek a meglátását olvasd, fogadd, és kezdj vele valamit, mert hogy nagyon sok esetben az ilyen közösségek egyébként tudnak összetartók és segítők lenni, tehát nem akarok úgy csinálni, mintha ez nem lenne, de hát nagyon sok esetben meg azt érzem, hogy emberek így odahányják a véleményüket, és ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy a villamoson se állunk le beszélgetni mindenkivel, és nem érdekel a, nem tudom, tőlem öt helyre ülő embernek a válasza, vagy gondolata az én gondolatomra. Tehát hál' Istennek itt még nem tartunk, hogy így összekapcsolódjunk, és hogy itt meg megtehetik az emberek, és sokszor ez szerintem nehéz lehet, de hogy te ezt hogy tűröd, vagy hogy viseled, vagy milyen taktikád?
Ugye újságíróként is nekem hozzá kellett ehhez szoknom, mert máshol is. Egészen addig, ameddig nem tartottuk azt be, amit magunknak mondtunk mindig, hogy ne nézz kommenteket a cikkeid alatt.
Képzeld el, én soha semmit nem nézek.
Már én sem, de hogy
lehet,
ez...
Hogy vakon vagyok,
de addig
ezért
ugye ott is láttuk, plusz ugye céges e-mailekre jöttek e-mailek, mert volt, aki arra is vette a fáradtságot, hogy részletesen leírja, hogy hogyan gyilkolna engem meg egy e-mailben, tehát erre is még külön vette a fáradtságot, de volt olyan kommentelő pont, talán nemrég meséltem neked, de az olvasóimnak nem meséltem, hogy amíg kint voltam Kijevbe, addig volt olyan kedves jóakaró, aki azt írta, hogy reméli, hogy belénk csak pódik egy rakéta, amíg ott vagyunk. Tehát ilyenek vannak, hogy én, ha tehetném, egyébként abszolút nem tartanék ebben a részben demokráciát, hanem azt mondanám, hogy vége a kommentelésnek, és akkor lehet szemtől szembe mondani a másiknak, hogyha ha majd találkoztok, vagy valamilyen más... Tehát én a kommentelést egyre inkább egy ilyen pöcegödörnek tartom, de itt kell hozzátennem, hogy én nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, és remélem van olyan olvasom, aki hallgatja ezt a műsort, hogy egy elképesztő jó emberanyag gyűlt össze ott az én oldalamon. Nyilván ennek az is az oka, hogy én szó nélkül tiltok és törlök embereket, akik agresszívan, személyeskedve, akár engem vagy más olvasómat bántva megjelennek az oldalon, nem mérlegelek, azonnal mennie kell. Pont ez az előnye annak,
hát legalább
ugye...
legalább ennyi legyen a
saját pont ez az előnye
oldalban.
Annak, hogy ugye én se posztot nem hirdetek, se terméket nem hirdetek, nem is szeretném monetizálni én ezt az oldalt, akkor legalább hadd legyen meg ez az előnye ennek a közösségnek. Néha-néha azért előfordul, hogy nyilván az olvasóim megosztják egy-egy posztomat, és akkor onnan valaki oda kerül, aki szintén kedveseket kíván vagy nekem, vagy másnak.
De nem mész bele akkor ilyen beszélgetésekbe.
Már nem. Volt, amikor még a legelején belementem, olyan is volt, amikor szívecskét küldtem annak, aki föl akart
igen,
engem koncolni. Majd utána én körülbelül egy fél évvel ezelőtt kerültem ebből a szempontból teljesen apatikus állapotba. Valami nem titok, hogy fél évvel ezelőtt, tavaly nyáron édesapámnak volt egy súlyos szívinfarktusa. Hála jó Istennek, lekopogom, most jól van, de ez egy annyira ijesztő, annyira számomra, mert nekem a családom a mindenem, a párom, a barátaim és a szüleim, így nevezném a családomnak, hogy annyi minden baj történt az elmúlt 38 évem alatt, amióta itt vagyok ezen a földön, nem óriási tragédiák, de kisebb tragédiák, hogy amikor ez valahogy tavaly megtörtént, akkor mint hogyha az agyamba egy kapcsoló kiégett volna, vagy átváltott volna, és onnantól kezdve nem tudom, nem fogadom el, nincs bennem, tehát nem alkuszom meg. A bullshitet nem viselem, és ez kihatott a munkámra, ez kihatott a Facebook oldalamra, ez kihatott arra, hogy én mostanában egyébként festeni szoktam, nem írni szoktam, azzal kapcsolatos kritikákba is, tehát mindenre, leszámítva a baráti társaságomat, mert az már elég régóta olyan emberekből áll, akik hozzám nagyon közel állnak, kevesen vagyunk, de elfogadjuk egymást, igen, és szeretjük egymást, minden hülyeségünkkel együtt, és valahogy egy fél évvel ezelőtt bennem ott elszakadt valamilyen szempontból.
Várj, bocsánat, csak hogy az, hogy volt egy olyan nagyon nehéz élmény, ami megsuhintott annak a szele, hogy mondjuk elveszítheted édesapádat, és átrajzolódtak a határok az életedben?
Nem feltétlen, mert voltak ilyenek már korábban. Most abban nem mennék bele, hogy elveszíthetem édesapámat, vagy elveszíthetem édesanyámat, tehát nem ez volt az első ilyen történet. A legkomolyabb talán, bár nem lehet mérlegelni különböző történések között, csak ebbe azért nem szeretek mélyebben belemenni, mert tiszteletbe tartom a családomat, hogy nem akarom őket kiadni, tehát hogy ennél jobban nem akarom magyarázni, de hogy nem ez volt az oka, hanem valószínűleg már annyi minden halmozódott az én agyamba, az én lelkivilágomban, hogy ott volt az, hogy egy megállt parancsolt a szervezetemnek, vagy az agyamnak, és azt mondta, hogy figyelj, te innentől kezdve most legalábbis egy darabig nem fogsz egy szorongani, vagy nem fogod elfogadni, hogyha belé törlik a lábukat, vagy nem fogod elfogadni, hogyha, hanem kész, itt van egy határ. Most, hogy ez minek a, pont ennek a hatása-e, ami történt édesapámmal, azt nem tudom,
de
oda datálom, mert utána mondtam fel az előző munkahelyemen, mentem új munkahelyre, ahol most a legújabb munkahelyemen néha pitbullnak hívnak, nem feltétlen negatív értelemben, de tehát már nem is másolok, kimondom, ami van.
Értem. És, jó, tehát magadnak sokkal átláthatóbb lett az.
Magamnak sokkal átláthatóbb.
Az, hogy mit tatsz
és
ki hozzá, magadból.
És hozzáteszem, hogy itt most nagyképűen mondom ezeket a dolgokat, de vagyok olyan egyszerre szerencsés és kevésbé szerencsés helyzetben, hogy nekem nincs gyerekem. A szüleim azért eltartják magukat, tehát hogy bennem nincs az a egzisztenciális félelem, hogy ha valami olyat mondok, valami olyat teszek, akkor, tehát meg tudom érteni azokat az embereket, akik félelem
akik
miatt
nem csak
esetleg.
Magukról
igen, ezt azért szeretném magadra tisztázni, értem, hogy legyen meg az az előnye, hogyha már eddig nem jött össze a gyerek 38 éves koromra, akkor, és csak magamért felelek, úgymond, egzisztenciálisan, akkor megtehessem ezeket a dolgokat, és ezt a részét most nagyon élvezem.
Értem, és nagyon jó is, hogy ezt így körbeírtad, mert igen, valóban az nagyon sokszor éri kritika az embereket, hogy nem váltanak, mikor valami kényelmetlen.
Maximálisan megértem, hogy nem teszik.
Hát én is megértem, amikor az ember nem csak magáért felel, így hanem van. Egyébként még hazafelé be kell menni így háromszor a boltba, te eldöntheted, hogy nem.
Nem, azért mondom, hogy én nagyon sok szempontból mindezek mellett egy nagyon szerencsés ember vagyok.
Én értem ezt az érvelést, egyébként magam is ezt szoktam használni, hogy viszont akkor ennek a létállapotnak meg legyen már igen, egy olyan haszna, igen, hogy akkor legalább azt az időt, amit egyébként annélkül töltök el, amit más igen, családnak hív, akkor az abba hadd legyek jól.
Igen.
Úgyhogy ez teljesen érthető, de hogy jött egy ilyen kemény határ, és akkor ez azt jelenti, hogy munkában is, igen, az oldaladban is, az emberek kezelésében igen, is, te sokkal határozottabb és jobban is vagy. Ez vezethet oda, amit nemrég ki is írtál, hogy te akkor a gyógyszereket most el tudod hagyni.
Igen, ez konkrétan egy gyógyszer, okay, mert azért szoktam tisztázni, mert ahogy nem démonizálom az antidepresszánst, úgy a nyugtatót sem szoktam démonizálni, de azt szoktam mondani, hogy nem tartom jónak, hogy nyakra főre fölírnak nyugtatót embereknek, mert arra igenis nagy veszélye van annak, hogy az ember rászokik, tehát azt szoktam mondani, hogy az tényleg csak és kizárólag pszichiáterrel kontroll alatt, tehát az, hogy valaki egy nyugtatót altatónak használ, az én azt gondolom, hogy sem a szervezetének, sem az agyának nem fog jót tenni, de igen, ez vezetett odáig, hogy az antidepresszánst megpróbálom. Hát most már ez a harmadik alkalom volt, az első nagyon rossz alkalom volt, a második, ami már jobb volt, és most ez a harmadik alkalom, hogy megpróbálom megpróbálom elhagyni, ilyen két-két éves periódusokról beszélünk. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, nem tudom, hogy vissza kell-e rátérni, azt se tudom, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, és erre egyébként maga az orvos sem tudott válaszolni, hogy vajon azért térek vissza időről időre a gyógyszerhez, mert ilyen erős gyógyszerrel kezdtek nálam, mint amit már említettem, amitől a héven fent voltam, és felborult az agyam kémiája, és ezért időről időre kell, vagy eleve tényleg a betegség, vagy a zavar az, ami ezt szükségszerűvé teszi. Én ezen már nem lamentálok, mert nincs mit tenni, amikor kell a mankó, akkor kell a mankó. Én nagyon szeretek élni, nem szeretnék holnap után nem itt lenni, és mindent megteszek azért, hogyha ezen múlik, akkor ennek a segítségével, hogy itt maradhassak.
Ez egy jó mondat, hogyha kell a mankó, kell a mankó. Ezt egyébként nagyon sok segítő ember mondja. A te oldaladon nyilván veled a kommentekbe is, de veled is sokan megosztják a saját dolgaikat, igen, panaszaikat, ami megint csak azt gondolom, hogy nagyon határozottan kell képviselni azt, hogy te nem egy szakmai...
De ezt már hál' Istennek tudják. Ezt igen, most már tudják.
Nem is ezt akarom én kérdezni, hogy ilyenkor mi van, hanem inkább az, hogy mit látsz? Tehát neked van egy merítésed. Mit látsz, milyen állapotban vannak az emberek, és kérnek-e segítséget?
Nem csak ebből látom, hanem...
Hát én mondjuk újságíróként azért elég sok mindent lát.
Mármint, hogy nem csak igen, úgy értem, hogy nem csak a nekem írott levelekből, vagy üzenetekből, hanem újságíróként is beszélve szakemberekkel látom, hogy a Covid óta a baj úgymond egy kicsit még rosszabb, tehát a pandémia óta egy kicsit rosszabb az embereknek a mentális állapota.
Ez olyan érdekes, hogy én azt veszem észre, hogy és most tanra kezd kijönni. Akkor is tapintható volt, de hogy ezek a Covid hatások még mindig ott vannak, sőt, jönnek föl.
Én most mondok neked egy példát egyébként, pont az olyan típusú embereknél, mint amilyen én vagyok, amikor van egy helyzet, lásd, édesapámmal történt, ami, lásd, kint vagyok Kijevben, lásd, nem tudom, voltak még különböző dolgok az életemben, amíg maga a dolog tart, addig én jobban helytállok, mint akkor egy egészséges, vagy vegyük úgy normális működésű ember, és utána
ezt én magam is ismerem,
több hónappal akár, vagy egy fél évvel jönnek ki ennek az utóhatásai, hogy akkor te kemény voltál, te mindenkinél keményebb voltál, és mindent megtettél. Ami biztos, hogy állami alapon szinte nincs, azért mondom, hogy szinte nincs, mert nagyon kevés beszélgetős kognitív terápia, amire nagy szükség lenne, és ami van, az pedig elég sokba kerül, tehát nagyon sokan nem is tudják megfizetni, de ha meg tudnák fizetni, akkor sincsen már a nagyon jó szakemberekhez hely. Ebből is le lehet gondolom azt vonni, hogy egyre többen kérnek segítséget szerencsére, tehát van egy pozitív oldala, a negatív oldala, hogy egyre több embernek van szüksége ilyen jellegű segítségre. És akkor már ne beszéljünk a kisvárosokról, falvakról, mert vannak onnan is olvasóim, akik mesélik, hogy nem tudom hány órát utaznak, azért, hogy egyáltalán felírjanak nekik gyógyszert, nemhogy, mert hogy a közelben nincsen pszichiáter, pszichológus meg de pláne. Úgyhogy a helyzet nem rózsás, én azt látom jelenleg.
Igen, ezt már többen mondták egyébként szakemberek is, hogy várólisták vannak. Igen. Na most ez az a helyzet, amiben
Tehát várólista van a fizetős, nem olcsó helyre. Érted? Mert az, hogy várólista van az állami ellátásban, azt már megszoktuk. De most Persze. már odáig jutottunk, hogy egy fizetős helyre is várólista van. És ezzel nagyon komolyan kellene foglalkozni, ugyanis konkrét kimutatások vannak arra világszinten, hogy hány munkaórá esik ki, tehát a gazdaságot is meg tudja recsenteni, hogyha az embereknek a mentális egészsége nincs rendben.
Újságíróként hogy érzed most magad? Csak hogy maradjunk a témánál máshonnan megközelítve.
Újságíróként most csak legutóbb ez a ukrán utam volt, mert egyébként szerkesztő vagyok most egy ideje, és az előző munkahelyemen is
igen,
az voltam, úgyhogy nagyon
kevés
alkalmam van írni, de most megint megyünk afelé, hogy talán egyre több lesz.
És hiányzik egyébként az írás?
Egy időben nem hiányzott, most egy kicsit elkezdett. Maga a szép irodalom nem, az újságírás igen.
Szerintem ebbe időnként kell egy kis.
Biztos, hogy ez ilyen hullámzó, hogy... És nem is bánom egyébként, hogy egy ideig szerkesztő voltam, mert azt gondolom, hogy mindenből egy kicsit ki kell lépni ahhoz, hogy pláne ilyen kreatív szakmában, hogy utána ugyanazt azzal a lelkesedéssel, meg ugyanolyan színvonalon tud csinálni.
Már képzeld el, hogy nekem van egy ilyen gondolatom, hogy a szerkesztés az olyan nagyon alap. Tehát, hogy úgy értem, hogy az a szerkesztői agyat azt időnként mozgásba kell hozni.
Valószínűleg ez így van, mert tehát éreztem némi hiányt, és amikor most lehetőségem volt erre a riportra, nagyon is élveztem. Úgyhogy jó lenne egy ilyen balansz, ha lehetne minden munkában egy ilyen balansz, de az élet nem mindig ilyen egyszerű, úgyhogy...
Na, és akkor még egy pár mondatot Kijevről, mert hogy ugye én is mondtam, te is mondtad, hogy te nem régiben voltál ott, így adáson kívül mondtad, hogy nagyon komoly tapasztalataid voltak, kemény dolgokat is láttál. Mi az, amit te ebből haza tudtál hozni? Mi az, ami tartozott az olvasókra? Mi az, ami nem tartozott rájuk, de most elmondod a hallgatóknak?
Nem, igazából mindent elmondtam az olvasóknak magában a riportban, mert két anyagot is írtam. Az egyik az tényleg arról szólt, és arra próbáltam fókuszálni, mert azt nem nagyon láttam itthon még ezt a témát, hogy a kint maradt nők hogyan viselik ezt az egész helyzetet, mert ugye nyilvánvaló, és teljesen egyértelmű, hogy a fronton harcoló férfiak, ott is egyébként sok nő van, hozzáteszem, tehát a fronton harcolók azok milyen állapotban vannak, milyen megéléseik vannak, de nagyon érdekes volt 3-4 kijevi velem egykorú, vagy egy picit idősebb nővel beszélgetni arról, hogy már tényleg eljutottak odáig, lassan egy éve, ugye, hogy a háború kitört, hogy már úgy tudnak beszélni.
Tulajdonképpen a héten van egy éve. Igen.
Hogy halálnyugalommal tudnak arról beszélni, hogy igen, a nagynéném még kint harcol, igen, egyébként a legjobb barátnőmet 8 hónapos várandósan lőtték agyon Bucsában. Borzalmas, és így látod az arcukon azt, hogy már tudnak róla beszélni, de szóval megrázó volt, itt tudom. Pedig én nem voltam kint sokáig, nem 3 napot nem lehet annak nevezni, de innentől kezdve még kevésbé viselem azt, hogyha valaki megkérdőjelezi ennek a történetnek, ennek a borzalomnak a valódi okozóját, és azt mondja ráadásul, tehát megjelentek az oldalon olyanok, hogy hát ez mind hazugság, színészek voltak, hát ugye jönnek ezek a konteók, és ott sajnos abban a pillanatban egy fölrobban az agyam, és távozniuk kell nekik is, úgyhogy ennyit változtatott rajtam, mert az én érzékenységem ez irányba eddig is megvolt, tehát nem az volt, hogy kimentem, és ja, tényleg ez van, hanem hát azért nem vagyok hülye, láttam eddig is, hogy mi történik sajnos.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni. Én azért időről időre visszavárlak, mert...
Mindig jó hozzád jönni, úgyhogy köszönöm szépen.
Mindig találunk témát.
Mindig.
Köszönöm. Herceg Szonya, újságíró, író, influencer volt a vendégem. Most pedig nem sokára ezen nagyon nevetsz mindig ezen az influenceren. De hát most mit mondjak? Facebook vagy Instagram oldalt működtető? Akár.
Egy átlag ember ült itt szemben.
Oké, okay. Akkor így mondom, író, újságíró volt a vendégem, most pedig mindjárt jön a Czoller Andi, aztán utána pedig folytatjuk Őri Kis Zsolttal, maradjatok ti is.